Forduljon hozzánk bizalommal!
Reklámot hallottak. 10 óra. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm hallgatóinkat, Önök az Európa Rádió híreit hallják, Lénárt Vanda vagyok. Februárban a fogyasztói árak átlagosan 1,4%-kal haladták meg az egy évvel korábbiakat. Egy hónap alatt átlagosan 0,1%-kal emelkedtek a fogyasztói árak, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. 12 hónap alatt az élelmiszerek ára 0,2%-kal nőtt, ezen belül a sütőipari lisztes árujé a legnagyobb mértékben 12,6%-kal. A termékcsoporton belül a margarin ára 32,3%, a húskonzervé 26,9%, a vaj-vajkrémé 19,8%-kal mérséklődött. A szolgáltatások 4,2%-kal drágultak, ezen belül a színház 18,8%, a külföldi üdülés 18%, a belföldi üdülés 10,2%-kal. A jelentés szerint a háztartási energiáért 4,2%, ezen belül a vezetékes gázért 10,8%, az elektromos energiáért 2,3%-kal többet kell fizetni. Januárhoz viszonyítva a fogyasztói árak átlagosan 0,1%-kal növekedtek, írja a Központi Statisztikai Hivatal. A Nemzetgazdasági Minisztérium március 1-től módosította a fix 3%-os kamatozású Széchenyi Beruházási Hitel Max Plus és Agrár Széchenyi Beruházási Hitel Max Plus termékek feltételrendszerét, jelentette be közleményében a tárca. Eszerint a maximálisan igényelhető hitelösszeget a korábbi 500 millió forintról 750 millió forintra, a cégszintű limitet pedig 1 milliárd 400 millió forintról 2 milliárd forintra emelték. A magasabb finanszírozási plafon lehetővé teszi komplexebb, nagyobb értékű beruházások megvalósítását, technológiai korszerűsítését, digitalizációt és energiahatékonysági fejlesztéseket, valamint kapacitás bővítést vagy akár új telephelyek létrehozását, írja a közlemény. Orbán Viktor miniszterelnök Budapesten a Kossuth Lajos téren mond ünnepi beszédet az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 178. évfordulóján, közölte a Nemzetközi Kommunikációért és Kapcsolatokért felelős államtitkár a Facebookon. Kovács Zoltán közösségi oldalán azt írta, a korábbi évekhez hasonlóan idén is már március 14-én elkezdődnek a Nemzeti Ünnepközponti programjai, aznap délelőtt adják át a Kossuthi Széchenyi díjakat az Országház kupola csarnokában. Az államtitkár arról is tájékoztatott, hogy március 15-én reggel 7 óra 30 perckor vonják fel Magyarország lobogóját a Kossuth téren. Ugyanitt 13 órakor kezdődik az ünnepi megemlékezés, amelyben Orbán Viktor miniszterelnök mond beszédet. Március 14-én és 15-én 10 órától 16 óráig a nemzeti ünnephez kapcsolódó programokkal és tematikus tárlatvezetésekkel várják a családokat a Magyar Nemzeti Múzeumban. A nyitott parlament program részeként az érdeklődők március 15-én 15 órától 18 óráig ingyenesen tekinthetik meg az Országházban a díszlépcsőházat, a kupola csarnokot, valamint a Szent Koronát, közölte az államtitkár. Március 28-án kezdődik a rókák veszettség elleni tavaszi vakcinázása az ország déli és keleti vármegyéiben. Az érintett térségekben a hatóság az immunizálással egy időben ebzárlatot és legeltetési tilalmat is elrendel, hívta fel a figyelmet a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. A vakcina tartalmú csalétkek szúrása kis repülőgépekről történik a déli és keleti vármegyék érintett területein. A lakott sűrűn beépített övezeteket a művelet nem érinti. Az egyes területekre vonatkozó konkrét időpontokról, valamint az ebzárlat és a legeltetési tilalom elrendeléséről az illetékes járási állategészségügyi hivatal és a települési önkormányzat tájékoztatja a lakosságot. A külterületeken plakátok figyelmeztetik majd a kirándulókat. Magyarországon a veszettség fő terjesztője a több mint 50 000 egyedet számláló vörös róka. A betegség a vadon élő állatok mellett veszélyes a házi emlős állatokra és az emberre is, ezért a kutyák veszettség elleni védőoltása kötelező, a macskáké pedig kifejezetten ajánlott, írja a közlemény.
Az időjárásról.
Szerdán a fátyol és gomoly felhők mellett több órás napsütésben bízhatunk. A Dunántúlon, majd a középső megyékben is előfordulhat néhány zápor, délnyugaton kis eséllyel zivatar is lehet. A déli-délnyugati szél több felé megélénkül, a Dunántúlon helyenként meg is erősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet térségünkben 16 és 19 fok között valószínű.
Európa Rádió híreit hallották. Köztünk élnek. Az Európa Rádió portréműsora.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, a portréműsor szerkesztő riportere Béli Katalin vagyok, és sok szeretettel köszöntöm. Szerencsére nem először itt a stúdióban Török Leventét, a Miskolci Szimfonikus Zenekar művészeti vezető karmesterét, és hát ezt a beszélgetést Nagy örömmel és nagy szomorúsággal indítom, mert hogy a különböző internetes posztokból már tudható, hogy ez év augusztusáig lesz a mi karmesterünk Török Levente, mert hogy egy óriási lehetőséget kapott. Erről szeretnénk majd részletesebben beszélni, de aki nem ismeri önt, annak én elmondanám mindent megelőzően, hogy a 33. éves Török Leventével ülök most egy asztalnál itt a stúdióban, és csak azért említem, mert olyan gazdag életrajzzal rendelkezik, már olyan szakmai pályafutással, ami több évtizedes szakmai tevékenységre is dicsérendő lenne, mert hogy rögtön a Bécsi Zeneakadémián kezdte a tanulmányait a budapesti konzi után, zenés családból származik. Hát induljunk innen, Levente, jó? Aki nem ismeri önt, hagy ismerje meg.
Rendben, köszöntöm én is a hallgatókat szeretettel, és köszönöm szépen az újbóli meghívást. Valóban korán kezdtem, hiszen mindkét szülőm a budapesti operaházban dolgozott, és 2,5 éves voltam, amikor először elvittek oda, én akkor teljesen megfertőződtem nem csak a klasszikus zene varázsával, hanem a színház mágiájával, és rögtön elhatároztam, hogy én karmester szeretnék lenni, úgyhogy a budapesti konzi, Bartók konzi elvégzése után a Bécsi Zeneakadémián folytattam a tanulmányaimat, ugyanis Bécs, ugye tudva levőleg a európai kultúra egyik legnagyobb fellegvára most már évszázadok óta. Egy hihetetlen élmény volt ott tanulni, nem csak a képzés minősége a fantasztikus professzorok miatt, hanem az összes olyan élmény miatt, amiben az embernek része lehet egy ilyen fantasztikus városban. Ha csak arra gondolunk, hogy milyen elképesztő múzeumok vannak, illetve kincsek vannak ezekben a múzeumokban, illetve hogy két csodálatos koncertteremben és minimum 3 operaházban játszanak, ugyebár Bécsben esténként. Ez egy fiatal gyermek számára leírhatatlan gazdagság, tehát már önmagában az, hogy az ember próbákra, illetve előadásokra, koncertekre elmehetett, ez egy olyan plusz jelentett a számomra, ami megfizethetetlen. És mindezt azért csináltam, mert Németországban szerettem volna alapvetően elképzelni az én szakmai életutamat. Ha hallgatók számára csak arról számolok be, hogy Németországban több mint 60 helyen játszanak zenés színházat, és akkor még nem beszéltünk a szimfonikus zenekarokról, akik szintén fantasztikusak. Nyilvánvalóan ez az egy szem magyar operaházzal egészen egyszerűen nem összehasonlítható, tehát nagyságrendileg annyival több lehetőségről beszélünk, ami indítványozta azt, hogy nekem ott majd jó dolgom lesz. Szabad így fogalmazni, és mivel ennyi helyen játszanak a zenés színházat, és nekem alapvetően a színháza mindenem, ha szabad ilyet mondani, ez az elmúlt 1,5-2 év is megmutatta, erről mindjárt beszélhetünk egy kicsit. Azt is el kell mondani, hogy mivel ilyen sok helyen játszanak, ezért ott még működik az úgynevezett szakmai ranglétra. Tehát, hogyha az ember zongoristaként, úgynevezett korepetitorként, aki a betanításért felelős, az énekesek betanításáért, egy adott produkció betanításáért felelős, ha úgy elkezdi az ember ezt a pályát, szépen lassan a ranglétrán fölkapaszkodva először karmesteri, aztán első karmesteri, majd főzeneigazgatói pozícióba kerülhet. Én 2024-ig elértem egy első osztályú színházban az első karmesteri pozíciót, majd 2 nagy sikerű közös hangverseny után a Miskolci Szimfonikus Zenekar felkért, hogy legyek az ő művészeti vezetőjük és vezetőkarmesterük, majd most hát kicsivel kevesebb, mint 2 év után úgy hozta a jó Isten, hogy nekem jött ez a német lehetőség, és úgy tűnik, hogy most az én német utam folytatódik tovább.
Ez Aachen lesz, de azért ne ugorjunk ekkora nagyot, hiszen a bécsi évek után is jöttek nemzetközi állomások. Hát Bécset tekinthetjük úgy, mint kapu az európai zenei élet felé. Most nézem az életrajzát, a Kórus Akadémiát ott már vezette Bécsben, azután jöttek a fesztiválok, Wagner Fesztivál, Baden-Badeni ünnepi játékok, a Regensburgi Színház vezénylőkor repetítora, Ulmi Színház, Mecklenburgi Állami Színház és egy karmesterverseny győzelem. Szóval ez is azt jelzi, hogy úgy műfajilag, mint szakmai megmérettetésben nagyon-nagyon szép út áll ön mögött. És ez az életpálya már egy óriási tapasztalatot jelentett.
Így van, én egyrészt korán kezdtem az egészet, lényegében szüleimnek köszönhetően. Másrészt fontos volt az, hogy én ezt a létező szakmai ranglétrát, amiről az előbb beszéltem, ezt Németországban végigjárjam, így én ezt végigjártam, így lettem vezénylő korrepetitorból Regensburgban, Ulmi első karmester, és aztán a Schwerini Állami Színházban lettem első karmester. Bécsben is nagyon szép élményeim voltak, hiszen, ahogy az előbb el tetszett mondani, a Bécsi Állami Operaház Kórus Akadémiáját vezethettem, ami lényegében egy ilyen utánpótlás nevelő intézmény volt, akkor szerveződött éppen, és fantasztikus élmény volt beleszagolni egy ilyen kivételes operaháznak az életébe, és hogy gondolkodnak előre, akár évtizedekre. És a Baden-Baden, amit tetszett mondani, az azért fontos, mert az sok évig a berlini filharmonikusoknak volt az ilyen lényegében húsvéti fesztivál játszó helye, ahol ők operaprodukciókat hoztak létre, és én ebben segédkezhettem, ami egy akkori 20 éves fiatalnak egy hatalmas megtiszteltetés volt.
Aztán vezényelte a spanyol filharmonikusokat, itt felvétel is készült, izlandi operát említhetnénk, egy Puccini Pillangó kisasszonnyal, Donizetti Szerelmi bájital, operafesztiválon, és hát osztrák állami televízió rögzített felvételeket. Adódik a kérdés, hogy idejött Miskolcra, én megoszthatom önnel azt a tapasztalatomat, hogy itt a közönség köreiből, itt a megrögzött koncertre járó emberek között is nagy feltűnést keltett, és nagyon jó leső érzéssel konstatálták azt, hogy jé, hát Török Levente letáborozott a Miskolci Szimfonikus Zenekar mellett, és itt nagy-nagy várakozás előzte meg ezt a folyamatot, és azt a véleményemet is meg kell osztani, nem csak az enyém, hanem ahogy beszélgettünk egymással, és amit már említettem önnek, és találónak találta, hogy nem lejátsza ez a zenekar a zenét, hanem eljátsza. Tehát homogénebbek lettek a szólamok, nagy-nagy mély és magas pontok érezhetőek a koncerteken, tehát egy valami olyan fajta intenzív temperamentum jön át az egészből, ami azt sugallja, hogy itt nagyon élik a dolgokat. Hogyan élte meg ezt a nem egészen két esztendőt a Miskolci Zenekarral?
Egy lépéssel korábban kezdeném, én ugye 10 évig tevékenykedtem előtte Németországban, és a miskolci koncertjeim előtt már voltak magyarországi fellépéseim, és egyre inkább megfogalmazódott bennem az a vágy, hogy én huzamosabb ideig, vagy rendszeresen, vagy állandó módon szeretnék magyar muzsikusokkal együtt dolgozni, mert a német azt mondja, hogy mi magyarok Bauch muzikerek vagyunk, ami azt jelenti, hogy lényegében szabad fordításban, hogy lélekkel muzsikálunk. Tehát kevésbé adja, kevésbé centízzük ki, hogy minek hogy kellene megszületnie, hanem hogy érzéssel játszunk, és azt, annak a varázsát próbáljuk, annak a kincsét próbáljuk meg átadni a közönségnek, és ez engem minél inkább megismertem, megtanultam a szakmát, elmélyedtem benne, annál inkább motivált és annál inkább vonzott. És tartottunk két nagy sikerű koncertet a miskolciakkal, és amikor megkerestek, egyrészt a támogatottság miatt is, hiszen elmondhatom, hogy több mint 90%-os eredménnyel támogatták azt a kezdeményezést, hogy én legyek az ő vezetőjük. Másrészt pont emiatt az élménynek a megélése miatt gondoltam úgy, hogy ez egy nagyon jó fejezet lesz ez az én életemben, amely hála Istennek így is történt, ahogy terveztem. Nagyon megtisztelő és hálás vagyok azért, hogy ezt mondja, hogy a hangversenyek alatt érződött a mi munkánk, hiszen egyrészt a műhely, mint olyan engem nagyon vonz, tehát igazán elmélyüljünk az adott darab mondani valójában. Másrészt nagyon fontos az nekem, és azt gondolom, hogy egyre fontosabb, és egyre inkább, nem mondom, hogy csak ez, de nagyságrendben változott meg, hogy mennyire hangsúlyosnak gondolom, hogy az a fontos, hogy valami olyan pluszt adjunk a közönségnek, amiért érdemes eljönni koncertre. Persze manapság a különböző hifi rendszerek segítségével, meg mindenféle internetes szolgáltatók segítségével otthon a nappaliban is meg lehet ezeket a csodálatos alkotásokat hallgatni, de azért mégiscsak az az igazi élmény, amikor az ember egy koncertteremben meghallgatja az adott alkotást, és beleremeg a föld, és harapni lehet a csendet, és egészen egyszerűen annak az élménye, hogy sok-sok ember nagy energiát beletéve adja elő azt az adott alkotást.
Azt gondolom, hogy ezt a rezgéseket, ami az előadó és a közönség között létrejön, azt a szobában a hifiről nem lehet pótolni.
Így van, és ezt nem lehet fölvenni, emiatt nem lehet visszaadni. És azt gondolom, hogy ez a zenei élmény, ez a fajta adni akarás, ez egyértelműen kölcsönös szándék lett a zenekar és az én részemről. Megható azt tapasztalni, hogy a zenekar egy 60 éves történelem részeként ilyen rövid távon meg tudott már mozdulni, tehát ilyen rövid idő leforgása alatt meg tudott mozdulni szakmailag is, és emberileg is, ezt elmondhatom, mint belső információ. Ennél nehezebben élem meg a tőlük való búcsot, de hát ember tervez, Isten végez, erre szokták mondani, és azt hiszem, hogy az, ami rám vár, az is egy egészen különleges dolog, és nagyon remélem, hogy hasonlóan sikeres történetről beszélhetünk majd a folytatásban is, illetve nagyon remélem, hogy a Miskolci Szimfonikus Zenekarnak sikerül egy olyan utódot találni, aki ezt a szakmaiságot, illetve lelkületet tudja továbbvinni, amit mi közösen elkezdtünk.
Szakmailag nagyon sokat jelent a közönség visszajelzése, ám azonban beszélnünk kell arról, hogy egy város mennyire tartja városépítő imidzsnek, hogy van egy szimfonikus zenekara, mennyire becsüli meg ezeket az embereket. Én mindig csak azt szoktam mondani, hogy úgy nézzétek ezeket a fiatalokat a színpadon, hogy ők, amit csinálnak, azt 8 éves vagy 7 éves koruktól csinálják, és szinte csak ezt csinálják. Tehát ezt tessék megbecsülni, de anyagi megbecsülésben, erkölcsi megbecsülésben, mennyire tekintik a város kultúra építő elemének, vívő elemének, nagyon sok minden függ egy város szellemiségétől, és itt nem lehet azt elhallgatni, hogy én szerintem a Miskolci Szimfonikus Zenekar hosszú-hosszú évtizedek óta nincs azon a lépcsőfokon, ahol neki lenni kellett. Ez hogy érezte?
Azt gondolom, hogy ebben az elmúlt szűk két évben a zenekarra sikerült egy olyan szakmaiságot letenni az asztalra, ami először a közönség elismerését váltotta ki. Nagy büszkeséggel tölt el az, hogy a második bérletes szezonunkban rekordszámú bérletet adtunk el, tehát már az elsőben is sokkal több életet adtunk el, mint addig, de azt egy kicsit betudtuk annak, hogy új szelek fújnak, mindenki érdeklődik, stb., de a tény, hogy a második szezonban még többet sikerült eladni, azt mutatja, hogy az az irány, amivel elindult a zenekar az én vezetésem alatt, az pozitív, és közönség elismeri a mi munkánkat. Én nagyon remélem, hogy a mindenkori politika is előbb-utóbb föl fog arra figyelni, hogy itt Miskolcon mi indult el, és jobban meg fogja becsülni nem csak a muzsikusait, ez nyilvánvalóan egy alapvetően anyagi témakör, ennyit talán szabad megosztani a hallgatókkal, hogy a legtöbb miskolci szimfonikus zenekarban játszó muzsikus minimum két, de inkább három állást kell, hogy vállaljon, hogy meg tudjon élni, hanem a mindenkori politika arra is rájön, hogy a kultúra lehet, hogy egy az egyben nem hoz annyi pénzt vissza, mint amennyit belefektetett, de közvetett úton nagyon sokkal több pénzt hoz vissza, mint amennyit egyébként adott bele az egészbe. Ha csak arra gondolunk, hogyha az ember Miskolcon kívülről például eljön egy adott hangversenyre, nem csak a hangversenyre veszi meg a jegyet, hanem valószínűleg elmegy előtte ebédelni, vagy megiszik egy kávét, vagy akár a koncert szünetében megiszik egy kávét, akár itt marad és fizet egy hotelszobát, másnap még megnéz ezt-azt, bemegy egy boltba, hát, vesz egy ruhát, stb. Persze, ez mind olyan kiadás, amit egyébként nem tenne meg, hogyha nem jönne el a koncertre. Igen. Ez egy távlati gondolkodás, ami hát valószínűleg egy ilyen...
Mert azért van egy olyan szlogenünk, hogy a kultúra gazdaságot épít, erről beszélünk.
Igen, valószínűleg ez egy ilyen háborús időszakban szabad ennyi tragédiát behozni a beszélgetésbe, nem a legmegfelelőbb pillanat, vagy nem a legreálisabb pillanat, de én nagyon bízom abban, és ezt a zenekarnak én a kezdetektől fogva mondtam, hogyha mi úgy végezzük a munkánkat, hogy nem lehet figyelmen kívül hagyni a minőségi változást, akkor egy idő után ez nem is lesz figyelmen kívül hagyva, igen, és bízom, hogy az én személyemtől függetlenül ez meg fog történni.
Azért meg kell említeni, hogy még mindig vízfejű ország vagyunk, tehát itt elhangzik egy remek koncert, nagyon jó műsorral, nagyon jó programmal, nagyon színvonalas előadásban. Nem biztos, hogy születik róla egy kritika. Tehát ott ez a pillanat művészete. Én mindig azt mondom, Budapesten összeütnek két cintányért, abból cikk van. Szakmai sajtóban sincs olyan apparátusunk ebben a szakmában, hogy jönnének a visszajelzések, és ezek a visszajelzések országos hírűek lennének. Az rendben van, hogy Török Leventével beszélgető partneremmel a Papagéno riportot közöl, de jó lenne néha egy-egy ilyen koncertnek, hogyha országos visszhangja lenne. Gondolom, hogy ezt is hiányolják.
Nyilvánvalóan szeretnénk, ha gyakrabban lennének ilyen koncertjeink, azért igyekszünk arra odafigyelni, hogy a szezonban akár többször is megforduljunk, többek között pont emiatt Budapesten. Áprilisban a bécsi filharmonikusok cselló szólamvezetőjével, Somodari Péterrel például a Zeneakadémia nagy termében fogunk föllépni, ami önmagában mindig egy nagyon megtisztelő feladat, illetve ezért tartjuk nagyon fontosnak a vezetőségben, hogy a Bartók Rádióval való együttműködésünk nem csak hogy megmaradjon, hanem bővüljön, hiszen azért mégis az egy hatalmas dolog, hogyha fölveszi a Bartók Rádió a hangversenyeinket, és országosan adja őket le. Ez mindenképpen egy olyan potenciál, ami segíthet nekünk, illetve természetesen helyi politikusok és helyi fontos embereknek a segítségére is szeretnénk támaszkodni, akik vihetik a hírünket. Egészen odáig bezárólag, amit azért nem szabad alulbecsülni, hogy azok a szólisták, akik eljönnek hozzánk, azért erősen viszik a hírünket. Ha jón munkát végzünk, és hála Istennek voltak nagyon szerencsés csillagzatú koncertjeink is, itt például a tavaly őszi, most már tavaly előtt őszi, te jó ég, a Dresdai Staatskapelle koncertmesterével, Gyenge Tiborral való Brahms-Hegedű verseny koncertünket emelném ki. E heti szimfonikus hangversenynek a szólistája Mácsai Zoltán ugyanebből a zenekarból, a Dresdai Staatskapelléből érkezik, mint szólókürtös, és konkrétan egy héttel a Gyenge Tiborra való koncertem után írt nekem a Facebookon, és kérdezte, hogy és akkor ő mikor jöhet Miskolcra muzsikálni, mert hogy Tibor mesélte neki, hogy mennyire jól érezte magát nálunk, és nem csak, hogy milyen fantasztikusan muzsikáltunk, hanem ő annyi szeretetet kapott tőlünk, hogy fél évig ebből fog élni. Azt gondolom, hogy ennél nagyobb elismerés nem lehet, és ennél nagyobb hírvivés, és méltóbb, megtisztelőbb hírvivés elképzelni sem tudunk.
Azt a fajta műsorpolitikát, amit itt kitűzött magának, hogy úgy épülnek fel a koncertek programjai, a műsorszámok, az egyes bemutatandó darabok, hogy a klasszikusok mellé mindig hoz újdonságot. Nyilván, hogy van egy kötelezettség, ugye a Nemzeti Filharmonikus Zenekar státuszból adódóan, hogy kortárs művet is be kell mutatni, de zenei ritkasságokat mindig oda tesz klasszikus bejáratott művek mellé. A másik vonulat pedig, amit említett egyszer itt nekünk a rádióban is, hogy nagyon sok tehetséges magyar zenész van külföldön, akik nem kapnak idehaza ezután lehetőséget. Hát pontosan az előző két szólista és olyan fiatal magyar művész, aki lehet, hogy most szólozott itt először Magyarországon. Ezt a németországi gyakorlatban tovább fogja vinni?
Mindenképpen, hiszen fantasztikus magyar muzsikusaink vannak, akikre csak büszkék lehetünk, úgyhogy ha én magyar főzenei igazgatóként Németországban abban a helyzetben vagyok, hogy őket segíthessem, akkor természetesen meg is fogom tenni.
És akkor most áruljuk el a titkot, jöjjünk a farbával. Aachen városáról van szó, aminek kulturális élete Európa szerte igen rangos helyet foglal el. Egyetemi város, nyugat-németországi városról beszélünk, és én azt olvastam, nem tudom, hogy jól emlékszem-e, hogy Török Leventét 160 karmester közül választották erre a posztra.
Így azt van. Én Aachen városának, hivatalosan Aachen városának leszek a főzenei igazgatója, ami praktikusan azt jelenti, hogy az ottani nagyon nívós színháznak, illetve a színházban de a színházon kívül saját szimfonikus repertoárral és lehetőségekkel rendelkező zenekarának a főzenei igazgatója leszek. Itt egy 250 ezeres városról beszélünk, Rajna-Vesztfália szélén, ebből a 250 ezerből több mint 70 ezer diák van, úgyhogy el tudják képzelni a kedves hallgatók, hogy milyen fiatalos, friss energiával rendelkezik a város, és amit még érdemes megjegyezni a városról, hogy a belga és a holland határ csücskénél fekszik, hát hogyha az ember nem vigyáz és megy a város fő utcáján, és egy picit túlságosan hosszan elidőzik, akkor lehet, hogy már Belgiumba találja magát, és még csak észre sem veszi, hogy már Belgiumban van, hiszen pont arról a 15-20 kilométeres határvidékről beszélünk, amely az évszázadok során mindig változtatta a zászlaját, tehát hol ide, hol oda került, és ott egy olyan komoly német többség él a mai napig, hogy hiába tartoznak most hivatalosan Belgiumhoz, attól még németül beszélnek, és emiatt németül vannak kiírva a dolgok. Tehát emiatt mindenképpen egy végtelenül színes, nyitott társadalomról beszélünk, hozzá vannak szokva ahhoz, hogy egyik nap Belgiumban tankolnak, Hollandiában vesznek ruhát, nem tudom, az áhányi piacon veszik meg a gyümölcsöt, stb. Vagy mint a holland halpiacra járnak, mert ott a legjobb a hal. Mindenképpen ez egy nagy kaland lesz a számomra. Illetve maga a város történelmiségeivel is elképesztő, ugye már az ókori rómaiak lakták ezt a földet. Nagy Károly idején érte el a csúcspontját a város, lényegében az akkori német birodalomnak a fővárosáról beszélünk, még az ezredforduló előtt, és a mai napig megőrizte egyébként vallásosságát, fantasztikus maga a dóm is, ami ott van, aminek egyik legfontosabb ismertető jele, hogy van egyébként egy magyar kápolnája. ugyanis a középkorban magyar zarándokok zarándokoltak el időről időre Aachenbe.
Hát hol nincsenek magyarok, mindenütt vannak a világban
van,
magyarok.
Úgyhogy van egy Szent István kápolna ott, kérem szépen. Elmondhatom a hallgatóknak, hiszen olyan közegben vagyunk most, hogy amikor én ott voltam elővezényelni az állásra, akkor én rendszeresen ott abba a kápolnába imádkoztam, mert mégiscsak ott éreztem otthon magam. És annyira történelmi az egész, és annyira vallásos az egész város, hogy a színház melletti teret például most újítják föl Aachenben, és tessenek elképzelni, hogy körülbelül másfél évvel csúszott meg a térnek a felújítása, ugyanis amikor a csatornázáshoz föltúrtak ott mindent, akkor kiderült, hogy nem csak a régi kolostornak a maradványai vannak még a tér alatt, amiről egyébként tudtak, lényegében a színház van most a kolostornak a helyén, hanem hogy a kolostor mellé, ahogy az lenni szokott, a szerzeteseket el is temették, úgyhogy körülbelül 60 szerzetesnek a maradványait találták meg, és mire őket kiásták, kategorizálták, dokumentálták, stb. Eltelt másfél év, úgyhogy ottan még most föl van túrva minden, de hát elképesztő, hogy bármerre megy az ember, ilyen kincsekkel találkozik. Azt gondolom, hogy egy nagyon jó vegyes válogatás, vagy egy nagyon jó arány a történelmiség és az abszolút modern és friss, fiatalos energia így együtt Aachenben.
Beszéljünk egy kicsit Aachen zenei kultúrájáról. Azzal indítanék, hogy Herbert von Karajan innen dobbantott. Tehát több karmester a világhírét innen indította el.
Bizony, lehet, hogy ez csak a jóistennek a plusz humora az egész történetben, de én ugye Unban voltam első karmester életemben először, mint ahogy Herbert von Karajan is, és aztán most életemben először 32 évesen Aachenben leszek főzőigazgató, mint Herbert von Karajan. Isten ments, hogy én magamat hozzá hasonlítsam, de azért egy érdekes dolog, hogy annyi állomás után mégiscsak én is Aachenbe kötöttem ki, és ott kaptam egy ilyen lehetőséget, végtelenül megtisztelő. Emellett Wolfgang Savall is, a müncheni állami operaház későbbi legendás főzeneigazgatója is ott volt először főzeneigazgató, egy Fritz Busch nevű karmester is ott volt főzeneigazgató, aki hát szerintem a 30-as évek legnagyszerűbb, többek között Mozart karmestere volt, a drezdaiakhoz, pont a drezdai zenekarhoz kötődik az ő munkássága. Tehát olyan legendák sorát olvassa az ember az elődök listáján, hogy először nagyon összehúzza magát az ember, és hát nagyon komoly alázatra nevel, aztán pedig perspektívát ad, és hihetetlen erőt és motivációt, hogy én ennek a történelmiségnek lehetek a része.
A műsor struktúra kialakításában is ugyanilyen módon részt vesz majd, mint ahogy ezt Miskolcon tette, tehát a programok összeállítása, a zenedarabok kiválasztása, előadók meghívása, ez ugyanúgy feladat lesz, és nem csak a koncertteremben, hanem a színházban is, az operák terén.
Így van, és a zenekarnak a szakmai és emberi építése is. Nyilván, hogy minden ország, minden város, minden térség saját maga preferenciájával rendelkezik, de azt gondolom, hogy a miskolci receptet mindenképpen el tudom vinni Aachenbe azt illetően, hogy egyrészt nagyon fontosnak tartom a kortárs daraboknak a játszását, lehetőleg mind két fölfogást illetően, tehát a manapság kortársnak gondolt újító törekvéseket, illetve a tonális sabzenét író szerzőknek az alkotásait is, illetve a alaprepertoáron túli korábbi szerzők darabjainak az építését is szeretném ott továbbvinni. A azt gondolom, hogy ez egy igen sikeres recept volt Miskolcon is, hogy olyan darabokat is előadtunk, ami, ha úgy tetszik, nekem vagy nekünk volt fontos, de cserébe a közönség mindig kapott valami olyan bombont, amiért érdemes volt elmenni a hangversenyre, illetve érdemes volt annak az adott programnak bizalmat szavazni.
És rácsodálkozni.
Mert hogy utána egy, maximum két év alatt, ugye az előbb elmondtam, hogy rekordszámú bérletet adtunk el, azért az emberek eljutottak odáig, hogy két-három pozitív élmény után már talán kevésbé féltek attól, hogy az az ismeretlen darab, vagy az az ismeretlen szerző, vagy akár az a kortárs szerző milyen élményeket fog kínálni, hiszen bízhattak abban, hogyha Török Levente vagy a Miskolci Szimfonikus Zenekar azt programjára tűzte, akkor az biztos túl lehet élni.
Tulajdonképpen ekkora nagy rálátással mit lehet mondani a mi magyar zenészeinkről? Mennyire képzettek, milyen velük dolgozni, milyen a magyar temperamentum?
Fantasztikusak a magyar zenészek, egyrészt hiányozni fognak, miskolciak is, másrészt, ahogy az előbb elmondtam, egy alapvetően teljesen más beállítottságot jelent. Tehát én végtelenül becsülöm azt, hogy mi merünk lélekkel, érzelemmel muzsikálni, hiszen pont ez adja meg annak a lényegét, amiért az ember a koncertre jön.
Azok a lehetőségek viszont, ami Aachenben adódik majd, hogy mielőtt bejöttünk ide a stúdióba, mesélte, hogy hol mindenütt lép fel rendszeresen az aacheni zenekar, vagy az operatársulat, szóval ezek pótolhatatlanok.
Nyilván nekem ez egy nagyon komoly szakmai perspektívát fog nyújtani, tehát azt, hogy a világ legjobb koncerttermeiben léphetek föl rendszeresen majd az aacheni zenekarral.
Mint például
mondjuk az Amsterdami Concertgebouw, vagy a Kölni Filharmónia. Attól még a muzsikálásnak a miensége azért az nem fog változni, vagy pont, hogy meg fog változni, tehát ahogy ahonnan nézzük. Én azt gondolom, hogy nagyon büszkék lehetünk a magyar muzsikusokra, nem hiába játszanak a világ legnagyobb zenekaraiban is oly sokan magyarok. Viccesen szokták mondani, pont most már az Ezdrai, talán mondhatom így barátaim, Gyenge Tibor, ugye a koncertmester, Mácsai Zoltán, aki most fog föllépni velünk, szólókürtös, hogy a Dresdai Staatskapellének a német után való legnagyobb kisebbsége, mert ugye ez egy 100 zenekar, és a szászok ugye bár németek, de szászok, ugye, mint ahogy a székelyek is, székelyek elsősorban, és csak aztán magyarok, hogy a németek mellett a magyar a legnagyobb kisebbség, tehát egy ekkora zenekar van, most már tucatnyi fantasztikus magyar muzsikus van.
Milyen stádiumban vannak a közös munkálatok? Tehát nyilván augusztusig még itt van Miskolcon nálunk, de hát elkezdte már a munkát a következő feletteseivel.
Annál is inkább, hiszen egy Németországban való munka nem csak, szabad ennyit mondani, jobb szakmai perspektívákat, illetve fizetést jelent, hanem egészen egyszerűen a körülmények abból a szempontból ideálisabbak, hogy mivel kiszámíthatóbb, több évre előre tudott a zenekarnak a működése, ezért a tervezés is sokkal előbb történhet, és sokkal hosszabb távra. Miskolci szimfonikusoknál örülünk, hogyha ilyenkor a márciusra körülbelül megvan a szezonunk, amit majd áprilisban nyomdába lehet adni, hogy önöknek május elején bemutathassuk.
Ezt a következő évadot még Török Levente, tehát ön szervezte?
Nagyjából igen, hiszen fontos volt számomra, hogy mivel ennyire időn túl jött az aacheni közgyűlés áldása az én főzeneigazgatói megválasztásomra, ne hagyjam cserben a Miskolci zenekart, úgyhogy itt egy átmeneti szezont szervezünk, amelynek a felépítésében természetesen segítkeztem, illetve a következő szezonban azért még hangsúlyozottan meg fogok jelenni többek között két bérletes koncert erejéig is. Visszatérve Aachenre, hogy még itt májusban bejelentjük a szezont, és márciusban kész vagyunk, nekem hivatalosan ott a következő szezonban, majd december 1-ig mindent bötörre le kell adni majd, ami azt jelenti, hogy én körülbelül szeptemberben már el kell indítsam a nagy szervezést, és igazából az előtte való tavasszal már gondolkodnom kell arról, hogy kivel milyen koncertet szeretnék megcsinálni, hiszen különben nincs elég idő ennek az egésznek a megszervezésére. Ahogy a hallgatók is leszűrhetik, ez azért egy teljesen más fajta munka, úgyhogy itt március elején, úgyhogy január végi félhivatalos, illetve a február eleji hivatalos megválasztásom után most irgalmatlan erőbedobással, illetve időhiányban kell dolgozni azon, hogy a következő szezonra minden rendben legyen Aachenben. Azt hozzátéve, hogy hála Istennek ott is nagyon jó partnereim vannak ebben, illetve nagyon jól esett az, hogy amennyit csak lehetett, nyitva hagytak az én számomra, hogy igenis én dönthessek el bizonyos dolgokat, és igenis én mondhassam rá az áldásom azokra a tervekre, amiket már el kellett készíteni, hiába én még nem választottam meg. Úgyhogy bizalommal, optimizmussal nézek a jövőbe, de most ez egy nagyon intenzív időszak, különösen azért, mert a miskolci mostani dolgaim, ugye a miskolci következő szezont tervezzük, közben az aacheni szezont tervezzük, ahol ugye nem csak szimfonikus repertoár van, hanem színházi dolgok is vannak. Ott meg kell ismerni egy új országban, egy új városban egy új múltat, amire reagálni kell, és emellett még hála Istennek máshol is megjelenek a világban. Az aacheni elővezénylésemnek köszönhetően a jövő héten már a Stuttgarti Állami Operaházban kezdek próbálni. Utána áprilisban lesz ugye ez a Somodari Péteres koncertünk a miskolciakkal, közben a Magyar Állami Operaházban vezénylem életem első premierjét is, a Mozart Così fan tutte operáját, és aztán egy szívemhez közel álló nagy klasszikust, a Verdi Traviátáját, és hogyha ez még nem lenne elég, akkor közben még úgy mellékesen meg is házasodom, úgyhogy
na, hát pont ezt akartam,
nem lesz unalmas.
Elmondhatjuk el, hogy azért a nyáron időt kell szakítani az esküvőre is?
Hát meg a nászútra.
Hát hogy fejezzem be ezt a beszélgetést? Én úgy fejezném be, hogy én nem magának kívánok, hanem magamnak kívánok valamit. Mégpedig azt kívánom magamnak, hogy éljem meg azt a szép öregkort, amikor elmondhatom, hogy a világhírű Török Leventével beszélgettem itt a Miskolci Európa Rádióban. Én ennyit kívánok csak.
Amen. Köszönöm szépen.
Kedves hallgatóink, Török Leventével, a Miskolci Szimfonikus Zenekar művészeti vezető karmesterével beszélgettem, aki a következő szezontól már Aachen város főzenei igazgatója lesz. Megköszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztő riporter Béli Katalin.
Köztünk élnek. Az Európa Rádió portréműsorát hallották. Elhangzott műsorunkat ma 18 órától megismételjük.
Let's go. Amikor félek a magányban, amikor sírok a szobámban, amikor félek a sötétben, amikor érzem kimerültem, amikor kiút sincsen már, mikor már nincs, aki engem vár, amikor várom, de nem jön el, te vagy, ki hozzám letérdel, te vagy, ki engem átölel, te vagy, ki velem ünnepel.
Az Európa Rádió magazin műsora szombaton és szerdán délelőtt 11 órától.
Van-e még csillag az égen, az égben mi ránk tekint? Amint egy gyermek játszik egy játszótéren, egy felnőtt rá legyint. Csak egy kicsit, gyere odébb, csak egy kicsikét legyél még. Csak egy kicsit, olyan, mint a felnőttek, mert az rendre szép. Ha álmodtak, a szürkén néznek, csak bólogatnak rád. Pedig a rajtra készen éned egy kis biztatásra várt. És a földről mind feláll, akiben tombol még az ár. Élni készül, elsodor mindent, nincs többé határ. Úgy felnőttünk, úgy alatt. Csak a boldog időket nézem, ugye milyen rendületlen szín, ahogy előre vissza léptem, s nem állt el odakint. Látom az arcod a régi álmok, ahogy feltörnek megint, mi vagyunk saját tükreink. Visszanézek, eltelt pár év, jó és rossz talán, mit másként tettünk volna, az már nincs többé csupán. Elengedni kell, mi elmúlt, mint lombjait a fák. Engedik, mert újra jön mi, tavasz a tél után. Ha
csak a boldog időket nézem, ugye milyen rendület lesz én, ahogy előre visz a léptem, s nem állt el odakint, látom az átkod a régi álmok, ahogy feltörnek megint, mi vagyunk saját tükrei.
Értékek hullámhosszán.
Hiába, megyek megint a jövőbe.